Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Csegezi Mária.
És Lukovics Milán. A hírek elején egy kicsit bénáztam a technikával, úgyhogy hát ennek a hangjai behallatszódhattak adásunkba. Elnézést kérek a technikai hibája, olyan technikai hiba, amit én követtem el. Ez,
hát Milán, csak aki ez teljesen természetes egy élő adásban.
Aki nem ért hozzá, az persze itt ügyetlenkedik. Tehát arról van szó, hogyha valakit érdekelnek az ilyen műhely titkok, meg műszaki részletek, hogy van egy ilyen keverőpult, ahol a mikrofonoknak megvan a maguk gombja, amelyek hát aktiválják, vagy, és hát nem húztam le a saját mikrofonunkat, és akkor viszont itt a stúdióban nem hallom a híreknek a hangját, és hát azt kerestem, hogy miért nem szólnak a hírek, pedig hát egyszerűen csak le kellett volna húzni a mikrofont, és akkor rögtön halljuk.
Én viszont Milán atya védelmében annyit még szeretnék elmondani, ha már így beavattuk a hallgatókat a részletekbe, hogy egy stúdióban ülünk, ahol Milán atya nem csak a műsort vezeti, hanem ő a technikus is.
Hát szegény ember, vízzel főz, meg magad uram, ha szolgád nincsen, úgyhogy látogassunk el Vácra, ahol hát nem csak a Székesegyháznak a felújítása történt meg ugye részlegesen, de nagyon fontos freskófelújítás zajlott a kupola freskóban, hanem ezzel kapcsolatban egy kiállítás is megnyílt, és a torony is látogathatóvá vált, mint egy kilátópont, tehát turisztikai látványossággá is vált, még inkább ez a szép kisvárosnak a Székesegyháza, úgyhogy Geilhoffer Kovács Gyula művészettörténésszel beszélgetünk. Mindenféle érdekes dolgok történtek a Váci Székesegyházban, olyan is, hogy föl lehet menni most már a toronyba, meg belső felújítás is történt. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a Mári Rádió vonalában Geilhoffer Kovács Gábor, művészettörténészt, veszprémi Boldog Gizella, Főegyházmegyei Múzeum, Levéltár, vagy mi az intézmény pontos neve? Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Boldog Gizella a Főegyházmegyei gyűjtemény, vagy hamarosan most már múzeum.
Hogy került Veszprémből Vácra egy ilyen érdekes művészettörténeti munka elvégzésére?
Ezt a kiállítást Nagy Veronika kolléganőmmel ketten hoztuk létre, illetve mi voltunk a kurátorai. Mi mindketten budapestiek vagyunk, és szakterületünk a barokk freskófestészet. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egy nagy kutatási program volt 2009-től kezdve, amikor feldolgoztuk Magyarország összes barokk freskóját, és erről 4 gyönyörű kötet is megjelent az MMA kiadó gondozásában. Tehát nekünk ez a szakterületünk, ez a szívügyünk, és hát nem csak a tudományos vizsgálat, hanem a nagy közönséggel való megismertetés is, amit feladatunknak tartunk, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy lehetőség volt, hogy ezt a kis kiállítást megcsináljuk a Váci Székesegyház kupolájában.
Igen, itt kiállításról is szó van, ezt nem is mondtam, csak azt, hogy a torony, mint turista látványosság, meg a templom belső szépen megújul, de valahogy a toronnyal összefüggésben jött létre ez a kiállítótér, ha jól tudom.
Igen, a Váci Székesegyház egy nagy felújításon esett át az elmúlt években, aminek része, vagy hát az egyik csúcspontja mondhatjuk a kupola freskónak, a Franz Anton Malbertsféle kupola freskónak a restaurálása volt, de az egész liturgikus tér megújult, és ennek kapcsán egy nagyon jó és korszerű ötlet merült föl a Váci püspökségnél, hogy legyen bejárható a Székesegyháznak legalább az egyik tornya, és a turisták számára ez egy attrakció lehet, hogy föl lehet mászni egészen magasra a tornyok között lévő, hát egy ilyen kis terasszerű, gyönyörű részre, itt az apostolszobrok mögül lehet kikukkantani a városra, de még magasabbra, az egyik toronynak a tetejére is föl lehet mászni, ahonnan tényleg hát varázslatos panoráma nyílik a városra, a Dunára. Úgyhogy ez már önmagában olyan turisztikai attrakció, amiért megéri Vácra látogatni, de még ezt meg akarták fejelni azzal, hogy valami plusz tartalom is legyen ott, és egy pici kiállítást képzeltünk el, ami egy nagyon különleges térben kapott helyet. Ez a két torony közötti, már említettem, teraszszerű rész alatt van egy ilyen fölöslegesnek tűnő dongaboltozatos tér, ami igazából semmire nem alkalmas, de egy ilyen kiállításra úgy tűnik, hogy maximálisan jó. Úgyhogy minden négyzetmétert kihasználunk, hogy tartalommal próbáljuk megtölteni.
Egy kupola freskóról milyen kiállítást lehet készíteni? Ezek ilyen mai elektronikai eszközöket felvonultató kiállítási tárgyak, vagy kicsit visszaröpít az időben a festésnek, vagy a festőnek a korszakába? Hogy kell ezt elképzelni?
Az volt a célunk, hogy a kupola freskónak és a barokk kupolának, ez a barokk művészetnek egy nagyon különleges és látványos műfaja. Mondhatjuk, hogy Magyarországon a legszebb példája a Váci kupola Maldács freskójával. Ezt az egész műfajt szerettük volna egy kicsit bemutatni, megéreztetni a látogatóval, hogy a barokkorban, amikor ez készült, a 18. század végén, akkor hogyan működött, milyen hatása lehetett egy ilyen illúzionisztikus freskónak. Most, hogyha ezt az illúzió szót használom, akkor ennek van egy kicsi ilyen negatív felhangja, mert a bűvészeknek az illúziójára gondolunk rögtön, aminek az a lényege, hogy valami olyasmit látunk, az érzékszerveinkkel valami olyasmit látunk, amiről tudjuk, hogy nem igaz. És ez a hátborzongató benne. A régi művészek, a barokk művészeknél az illúzió nem erről szólt, ott ezzel ellentétes mechanizmus volt, és annak az a lényege, hogy valami olyasmit látunk az érzékszerveinkkel, amiben az a hátborzongató, hogy tudjuk, hogy igaz. Hogy tudjuk, hogy az, amit Malbecs megfestett, a szentek közössége, az valóban létezik, és valóban meghívást kaptunk rá, amit most olyan, mintha a szemünkkel látnánk, olyan, mintha a templom terébe, felhőkön alászálna a Szent Háromság, Szűz Mária és minden szent, egészen közel hozzánk. Ez az élmény, ez a illúziókeltő, vallásos élmény az, amit ezek a barokk kupolák megcéloztak, és ez az, amit egy kicsit érdemes elmagyarázni a mai kor emberének, hogy hogyan kell ezeket nézni, hogyan érdemes belehelyezkedni ebbe a szituációba. Úgy próbáltuk ezt, hogy ne csak a vallásos látogatóknak legyen érdekes és érthető, mert ezeket a kiállításokat, az egyházi témájú, vallásos témájú kiállításokat is mindig úgy igyekszünk megcsinálni, hogy soha ne kizáró legyen, senki se érezze azt, hogy ő most itt idegen, vagy itt most nem hozzászólnak, hanem a művészetnek az egyetemes nyelvét próbáljuk közelebb hozni, minél közelebb hozni mindenkihez.
Milyen a fogadtatása ennek a megújult székesegyháznak, főleg ezekkel az új tartalmakkal?
Én a kiállításról és a torony kiállítás, így mondjuk egybe, a panorámát és ezt a kis adalékot, én úgy hallom, és amit láttam, az nagyon pozitív, nagyon szeretik. Aki megmássza azt a 70 nem tudom hány lépcsőfokot, ami után következik a kiállítás, akkor ott kap valamit, ami még elég neki ahhoz, hogy a maradék 31 néhány lépcsőfokot, vagy még többet a torony tetejéig, tehát itt 100 valahány lépcsőről beszélünk, ami azért pont elég ahhoz, hogy valaki már egy picit talán ellankadjon, de én úgy látom, hogy ezt mindenki örömmel bírja, és a kiállítást is szándékosan, vagy hát erre felkészülve úgy készítettük el, hogy aki fölér, egy kis jutalomnak érezze, egy kis biztatásnak érezze, egy kis pihenésnek érezze, legyen könnyű, ne kelljen nagyon sokat olvasni, nem egy ilyen klasszikus, szigorú múzeumi kiállításra kell gondolni, hanem egy ilyen könnyedebb hangvételű, ugyanakkor megpróbáltuk természetesen tartalmasra faragni, de hogy látványában és hangulatában és nyelvezetében is könnyű legyen. Próbáltuk élményszerűvé varázsolni, és ebben használtunk korszerű eszközöket, mai kiállítás technikának a korszerű eszközeit megpróbáltuk bevetni. Ezekkel mindig azért érdemes óvatosan bánni. Most már azért jó másfél évtizede van gyakorlat. Abban látszik, hogy a projektorok és érintőképernyők milyen hatásfokkal dolgoznak, mennyire használják a látogatók, milyen mélységben használják, és az a tapasztalat, hogy azért nem szabad ezekre bízni a tartalmakat. Ezekre nagyon célzott módon szabad csak tartalmat rakni, ami tényleg specifikusan csak ezek az eszközök tudnak átvinni. Nyit egy mappinget alkalmaztunk, ez egy látványelem, ami nagyon jól illik a térhez, a térnek a furcsa boltozatos formájához, ami a kupolának a félgömbjére rímel, és így a kupolának a kicsit, mint a háromdimenziós képét mutatnánk meg, ahogy a szentek lebegnek a felhőkön, oldalnézetben, úgy, ahogy egyébként soha nem láthatja a néző, mert mindig alulról látjuk. Tehát ez egy ilyen élményszerű dolog. Videókkal gazdagítottuk még a kiállítást, megpróbáltuk rekonstruálni, megmutatni egy rövid kis videó animáció eszközével, hogy hogyan festette Malbercs ezeket a figurákat, milyen ecsetvonásokkal dolgozott. Egy arcot építünk így fel, és hogyha valaki arra kíváncsi, hogy kik is ennek a kupolának a lakói, hát most hirtelen nem is tudom, hogy mennyi, de 71 néhány szent minimum van ott, hogy ki kicsoda a kupolában, akkor ezt egy érintőképernyős alkalmazás segítségével egy ilyen gigapixeles, nagyon divatos fotón belenagyítva még a szenteknek a legendáiból is olvashat részleteket, aki ennyire kíváncsi rá, de ezek csak az idézőjelbe korszerű eszközök, mert mi az információkat hagyományos tablókra bíztuk, amiknek a formája ugyan nem hagyományos, olvasni kell őket, és vannak még apróbb installációk, amik meglepetésszerűen mutatják, hogy milyen kupolák vannak, milyen barokk freskós kupolák vannak még itt a környéken egészen Rómáig. Úgyhogy az eszközök tekintetében megpróbáltunk változatosan, színesen felépíteni a kiállítást, hogy ezzel is egy kicsit élményszerűbbé tegyük az információ közlést.
Magával a kupola freskóval is foglalkoztak, mármint annak a restaurálásával?
Ebben a kiállításban magával a restaurálással nem foglalkoztunk. Úgy gondoltuk, hogy szétfeszíteni a kereteket, bár egy nagyon érdekes téma. Van egy nagy tévé, amin ez az előbb említett film is, kis animáció is fut, de a legfontosabb tartalom ezen a tévén fut egy 12 perces kis film, amiben Püspök atya, a főépítész úr és a kupolán dolgozó restaurátorok is megszólalnak, és ilyen szempontból ők mondanak érdekességeket, erről is meg lehet tudni dolgokat, illetve amit mi fontosnak tartottunk, az, hogy nekem volt szerencsém, vagy hát nekünk Veronikával volt szerencsénk az Álványon járni többször is, amikor ez a restaurálás folyt, és rengeteg fényképet tudtunk készíteni, ami egy csodálatos alkalom, ennyire közel lenni a szentekhez. Úgy kell elképzelni őket, hogy ezek életnagyságnál jóval nagyobb figurák, és olyan közeli képeket tudtunk csinálni, amik tényleg hihetetlenül szépen mutatják a freskót. Ezekből megpróbáltunk minél többet bemutatni ezen a tévén is, hogy picit ebből az élményből is átadjunk a látogatóknak.
Na hát itt elhangzott a kérdés, ugye, hogy vajon érdemes ellátogatni Vácra, vagy a Székesegyházbát. Én is csak ezt tudom javasolni, hiszen engem ebben a templomban kereszteltek, mint egy ilyen plusz érvet. Hadd mondjam minden kedves hallgatóknak, hogy látogassanak el a Váci Székesegyházba. Emléktáblát nem kell keresni a keresztelésem okán, de azért én ilyen módon személyesen is kötődöm ehhez a Váci Székesegyházhoz, és ha lesz alkalmam, akkor mindenképpen meg fogom nézni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a munkát is, meg ezt a beszélgetést is Kajlhoffer Kovács Gábor művészettörténésznek, és további áldott szép nagybőti vasárnapot kívánunk.
Köszönöm szépen, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, néhány percünk maradt ma már csak a műsorból, de nagyon-nagyon-nagyon érdekelne engem, hogy ki is volt Robert Milligan.
Hát ugye ezen a napon született Robert Milligan, Nobel-díjas fizikus volt, és hát 1910 kötődik a nevéhez egy híres kísérlet, amit elvégzett, amiben azt mutatta ki, hogy az elektromos töltésnek van egy nagyon picike egysége, de ami nem osztódik tovább. Tehát ugye, amit úgy nevezünk, hogy elemi töltés, amit ugye tanultuk az iskolában, hogy az elektron hordoz. Tehát ez a Robert Milligan azt mutatta ki, hogy sokféle elektromosan töltött részecske létezhet, hiszen hát, hogyha mondjuk megfésülködünk, akkor is ottan ugye a hajunk szála égnek áll, mert elektromos töltéssel rendelkezik egy hajszál is például, vagy hát nagyon nagy tárgyak is rendelkezhetnek természetesen elektromos töltéssel.
Vagy amikor egy pulóverhez hozzá.
Pulóver, vagy hogyha a villám belevág egy csúcsba akár, tehát természetesen sok minden hordozhat elektromos töltést, de azt mutatta ki, hogy bármilyen test is hordozza ezt az elektromos töltést, az mindig egy nagyon-nagyon picike töltés egységnek az egész számú többszöröse.
Yeah.
Tehát nem akár mekkora adag, hanem hogy létezik, igaz, hogy a hétköznapi tapasztalatunk szempontjából ez, mondom, érzékelhetetlenül kicsi, amennyi elektromos töltést egy elektron hordoz, de hogy tulajdonképpen ez a picike egység, ez tovább már nem osztódik. Tehát ebből nem kerülhet át egyik testről a másikra egy fél, vagy egy negyed, vagy egy tized, hanem egy ilyen kis egység az vagy az egyik testen van, vagy a másik testen.
Yeah.
És hát ugye a 20. század fizikájához, hát az tartozik hozzá, hogy 1900 és ez 1910-ben történt, hogy nagyon egyre több mindenről ismerték fel a fizikusok, hogy valójában ilyen kis adagokban jelenik meg az energia is, de az elektromos töltés is, és hát innen, hogy ezeket a kis adagokat kvantumoknak nevezték idegen szóval, vagy nevezzük idegen szóval, hát innen jön az, hogy kvantumfizika, meg hát hogy a 20. század az a kvantumfizikának az évszázada, és hát nyilván ez utat nyitott ahhoz a technikai fejlődéshez, amit hát nap mint nap használunk. Hát ennyi fért a mai műsorunkba, letelt az időnk, és a mi rádiónk híreivel jelentkezünk itten 1-2 másodperc múlva. Méghozzá már is, hogy milyen híreink van már.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Március 25-én nagybőjt alkalmával arra hívjuk Önöket, hogy járják végig a keresztutat a Mécses tagjaival. Minden állomásnál egy-egy börtön